Ha ismereteid Afrikáról, a Piedone idevágó részéből szerezted, és annyit tudsz, hogy ott jobbára meleg van, az emberek fura nyelven beszélnek, és kedvesen mosolyognak, akkor jó hírünk van.
Vasárnaponként 11-től délig Afrika Café.
A Rádió Café magazinja Afrikáról, Behumidórival és Kembe Szorellel. Afrika Café. Feketén-fehéren.
A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Az Afrika Fét halljátok itt a Rádió Cafén, Behumi Dórival, Kembe Szorell társaságát most nélkülöznünk kell. Én fogom levezényelni azt a beszélgetést, amit hallhatok majd az egy órában, aminek témája, hogy a negyedik orvosi misszió egy hónapos kongói munkáját befejezte. Természetesen még nagyon sok munka már rájuk. Kongóból haza érkezett a három doktornő és a két koordinátor, és ők lesznek a vendégeink, a két koordinátort köszönhetem majd a stúdióba, Kis Virágot, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársát, aki ott volt kint és koordinálta ezt a orvosi missziót, illetve Patus Zsolt elnöki megbízott lesz a vendégem itt az Afrika Féban, természetesen lesznek nagyon jó zenéink, és a műsor végén pedig kulturális ajánlóval fogok nektek kedveskedni, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem ebben az egy órában. Az elérhetőségeink 55-55-98-6, ez az élő adás telefonja, a 0629-986-986 pedig az SMS szám, amin kérdezhetek, illetve hozzá is szólhatok a műsorhoz. Akkor most zene következik, és utána pedig a vendégeimmel elkezdem a beszélgetést.
Izulu qedangane Lola Lelo is the show. I guess selling it was a man is she. I guess selling it Kalani. So be it, a man, a man, a man, a man, a man, a man, Lukona umtali wetu Tula ntandane Tula ntandane Usuma lukona umtali wetu Tula ntandane Tula ntandane Usuma lukona umtali wetu
Isililo Sendandani.
Ó, igen. Az Afrika Fét halljátok itt a Rádió Cafén egészen délig. Én Behumi Dóri vagyok, és a két vendégem Kisvirág, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa. Ő az Egyesület által támogatott negyedik orvosi misszió egyik koordinátora. Szia, Virág!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Másik vendégem Pató Zsolt, ő elnöki megbízott. Szia!
Szia!
Hú, milyen jó lehet egy ilyen titulussal működni.
Fantasztikus érzés.
És hát te is koordinátora vagy, vagyis nagyon fő szervezője ennek a missziónak, te innen koordinálod Magyarországról az orvosi missziót, illetve Virág pedig először életében kint volt Afrikával, és hát be is került a mély vízbe, mert Kongóba rögtön kiküldöttként és koordinátorként szerepeltél. Ez volt az első utad Afrikába. Mindenkinek, aki itt nálunk a műsorban megjelenik, ugyan már voltatok nálunk mind a ketten, de akkor még nem volt alkalmam, hogy megkérdezzem tőled, hogy mi volt a leges-legelső benyomásod, amikor Afrika földjére léptél.
A leges-legelső az, amikor kiszálltunk a repülőgépből Entebbébe, Ugandában, és megcsapott ez a párás, nagyon kellemes levegő, madarak csicseregtek, szóval annyira ilyen otthon éreztem magam egyből.
Mennyire volt párás, illetve mennyire volt meleg ez a levegő?
Az csak akkor tűnt annak, aztán nem tudom, nagyon hamar hozzászoktam, utána nekem ez föl se tűnt, de akkor nagyon jól esett.
Egyébként képzeld el, hogy miután ugye nagyon gyakran föltesszük ezt a kérdést a vendégeinknek, akik már jártak Afrikába, és hát remélem, hogy nem foglak elkeseríteni, de általában ez szokott lenni, hogy amikor leszálltam a repülőről, és megcsapott ez a furcsa...
Igen.
Van, aki a hangulatra hangulatról mesél, hogy ez mennyire sajátos, nem csak a páratartalom, de a páratartalom is gyakorta szóba szokott kerülni. Az lenne a tanácsom, hogy először kezdjük a beszélgetést a legelejéről, és akkor Zsolttal fogom kezdeni, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarországról egy most már egészen komolynak mondható misszió összeálljon, és elkezdjen egy ilyen nagyon komoly munkát a világ túlsó felén, és hogyha jók az információm, akkor gyakorlatilag elég rövid idő alatt állt össze ez a misszió, és hát nagyon sikeres, mert már ugye a negyediknél tartotok, illetve a negyedik le is zajlott. Szóval hogyan indult ez, Zsolt?
Hát ez már, ma már történelem, de akkor egy pár szóban elmesélném, talán érdekes. Ez semmi más nem kell, mint segítőkész emberek, akik valamit valóban tenni akarnak egy olyan országért, olyan emberekért, akik tényleg nagy bajban vannak. Még nincs egy éve, 2008 novemberében egy asztalnál ült Balogh Sándor, az Egyesület elnöke, Juhász Péter Gergő, az Egyesület tagja, és én magam, aki akkor nem olyan rég jöttem vissza Namíbiából fél év után, és lettem az Egyesület tagja. És arról beszélgettünk, hogy az AHU fejlesztési segélyezést végez, hogy megy ez, miért jó ez, hiszen Ugandában volt projektünk, akkor már szomáliai menekültek kenyai ellátását is végeztük, mint iskolatámogatás, tandíjtámogatás és madagaszkári projekt is kinézőbe volt. És arról is beszéltünk, hogy különböző kulturális eseményekbe az AHU hogy kapcsolódik. Én akkor ismerkedtem tulajdonképpen az Egyesület aktivitásaival, és ott annál az asztalnál szóba került, hogy igazándiból humanitárius segélyezést még az Egyesület nem folytatott, és nézzük meg, hogy vajon ehhez lenne kapcsolatunk. Tehát hol van igazán nagy baj Afrikában, és akkor olvastuk éppen az ugandai koordinátorunk jelentését, ami arról szólt, hogy Kongóba ismét felerősödött a polgárháború, a nemzetközi médiák is humanitárius katasztrófáról beszéltek. Tehát volt egy olyan emberünk, aki helyi jelentést küldött erről a területről, menekültáborba gyülekeznek, nagyon sok az elhagyatott gyerek, szüleik vagy meghaltak, vagy elvesztették őket. És egyszerűen azt éreztük erről beszélgetve, hogy itt valami segítséget nekünk kellene adni. Ott annál az asztalnál megszületett a háború gyermekei segélyakció ötlete, és az a kivitelezés alapjait ott tettük le. A Juhász Péter Gergő azt mondta, mint egyébként ruhakereskedő, hogy ő több tonna ruhát föl tudna ajánlani, hogy a menekültáborba élőket ellássuk, akiknek ugye ez is probléma. Azt mondta Balogh Sándor, hogy ő 1 millió forinttal hozzájárul, hogy ezt ki tudjuk szállítani, és hát én pedig azt mondtam, hogy én szívesen felépíteném ezt a segélyakciót, megtalálnám a partnereket, a médiát, és mindent, ami ahhoz kell, hogy valóban tudjunk azon a területen segítséget adni. Úgyhogy mikor felálltunk ettől az asztaltól, és a név is kimondatott, hogy háború gyermekei segélyakció a kongói polgárháború menekültjeiért, akkor onnantól kezdve elindult ez a szervezés.
Szerinted honnan jön ez, hogy itt lennél az asztalnál 3 ember, és mindannyian egyformán azt érzik, hogy Afrikában nekik tenniük kell valamit. Tehát, hogy van egy ilyen égető szükség, arra mind a háromokban van egy ilyen késztetés, hogy ott ők akarnak valamit csinálni.
Ez nagyon egyszerű a válasz, mert itt a személyes motivációk és tapasztalat és élmény az döntő. Ugye én kezdem magammal akkor szerénytelenül. Előtte fél évig Namíbiában voltam egy önkéntes programban Development Instructor, tehát fejlesztési tanácsadó, és ott az arról szólt, hogy észak-namíbiai szegény területen fekete kollégáimmal együtt egészségügyi felvilágosítást tartottunk a legegyszerűbb embereknek, a HIV, AIDS, fertőzés, betegség, hogyan lehet védekezni, tehát az alapinformációkat, és ennek voltam én egy ilyen szervezője, segítője, és ami ott engem ért, az nem volt összehasonlítható a tunéziai nyaralással, vagy előtte egyszer Marokkóba voltam, ugye 4 csillagos szálloda, kellemes ellátás. Tehát az igazi Afrikát így sikerült megtapasztalnom, és akkor már még mondanám, hogy a Juhász Péter Gergő, aki szintén többször volt Afrika különböző országaiban hasonló státuszban, mint amit én az előbb elmondtam, tehát ő is nagyon komoly inspirációkat, motivációt szerzett, és hát Balogh Sándor, ő pedig mindig is gondolkodott abban, hogy hogy lehetne az afrikai kontinenst közelebb hozni Magyarországhoz, Magyarországot Afrikához, és benne is egy segítő szándék az, az alapvető motiváció.
Az elem után beszélgessünk arról, hogy mik az első lépések, amik ahhoz kellenek, hogy egy ilyen nagyon komoly misszió beinduljon. Hogyha bármi kérdésetek lenne, akkor a 0629986986-os SMS számon ezt megtehetitek, és Kis Virággal és Paton Zsolttal pedig folytatom majd a beszélgetést. Az Afrika Féban Kisvirág, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa és a 4. orvosi misszió egyik koordinátora, illetve Pató Zsolt elnöki megbízott a vendégem. Zsolttal folytatnánk, ugyanis arról beszélgettünk, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen nagyon komoly misszió az útjára induljon, és ugye kiderült az előzőkből, hogy hát még nem egészen egy éve találták ki egyáltalán, vagy indult el az alapötlet, hogy legyen egy ilyen orvosi misszió, és tulajdonképpen most már ott tartunk, hogy már a 4. orvoscsapat is visszaérkezett, és ugye nagy gőzerővel folyik ott Kongóban a gyógyítás. Zsolt, légy szíves, folytasd onnan, hogy mik voltak az első lépések, amit egy ilyen esetben el kell indítani, vagy meg kell tenni.
Hát az elhatározás után azt ki kellett találni, könnyű dolgunk volt, mert mint mondtam, jelentéseket kaptunk a helyszínről egy koordinátorunktól, aki ugandai projektben dolgozott, hogy mire van szükség, tehát először is az igényekkel kellett tisztában lennünk. Ugye azt említettem, hogy a ruhaadomány, ugye az is jött, hogy alapvető szükségleti cikkek, mint vizes kanna, meg lábos és hasonlókra és élelmiszerre is nagy szükség lenne, illetve, hogy nincs megszervezve az orvosi ellátás a menekült táborokban. Tehát ennek kapcsán ugye a részletekbe bementünk, hogy meghirdettük, hogy önkéntes orvosok jelentkezését várjuk, illetve a ruha már elég rendelkezésre állt, elkezdtük szervezni a majdani kijuttatását, és hát pénzadományokra várunk, ezt kellett meghirdetnünk.
Illetve orvosi műszereket is gyűjtöttetek, hogyha jól emlékszem.
Így van,
tehát oda is vártatok adományozókat.
Így van, ez így volt, és hát ami kell ez, egy egyesület, az Afrikai Magyar Egyesület, akinek vannak erőforrásai, hiszen volt egy valós működése, irodája, eszközei, és ezt egy részét ennek szolgáltába kellett állítani, és hát nyilván egy felelős, aki én lettem, akinek meg kellett a munkatársaival együtt szervezni azt a sajtótájékoztatót, ami 2008. december 10-én volt, és ott ismert emberek közreműködése együtt meghirdettük a háború gyermekei segélyakciót, és innentől fogva fölépíteni az internetes kommunikációt, kiküldeni minden helyre, minden lehetséges helyre, mint civil szervezet ezt a felhívást, és toborozni orvosokat, adományozókat, tárgyalni ez ügyben. Tehát ez egy komplex feladattá vált, és hát ez elindult, tehát elkezdte elérni az embereket, embereknek azon csoportját, akik mind magánadományozók, és nagyon kevés ugyan, de néhány cég adományozó is belépett a támogatók közé.
Komolyan több volt a magán személy, aki adományozott, mint a cégek?
Hát sokkal több volt, hiszen azt is
meg... És ezt csak azért kérdezem, mert nyilván, hogy cégek nem fognak tömegével, nyilván több a magánszemély, de hogy összegben nyilvánvalóan azért a cégek adománya valószínűleg több volt, nem? Mint hogy a magánszemélyeknek akár az összes adományát összevetjük.
Az első misszió, most már első misszióként emlegetjük, akkor még csak arról beszéltünk, hogy orvosi missziót szeretnénk indítani, tehát az erre való gyűjtés, ez december-januárban azt a tapasztalatot hozta, hogy a sok kicsi sokra megy, tehát domináltak a magánemberek 3-6-9 ezer forintos adományai, és főleg azért, mert úgy hirdettük meg, és kiszámoltuk, hogy 3000 forint megmentheti egy kongói menekült gyermek életét. Ez tárgyakban, fajlagosan orvosi ellátásban, tehát kiszámoltuk, hogy elképesztően kevés összeggel is nagy segítséget lehet adni, és valószínűleg ez elérte akkor az embereket. És utána persze én elkezdtem cégekkel is tárgyalni, itt főleg az egészségügy révén orvosi műszeres cég és olyan cégekkel, akik az orvosi misszió filozófiához kötődhetnek, mert igazából Magyarországon az a helyzet, és ez is természetesnek kell tekintenünk, hogy a cégek úgy állnak hozzá, hogy egyrészt nagyon sok felé adományoznak, nagyon sok kérést kapnak Magyarországról is. Tehát ezt, ha nem találja meg az ember az egyéb adományozási motivációkat, akkor ez nagyon nehéz végül is levezetni, hogy kongói menekült gyermekekért.
És hogyan lehet akkor mégis? Tehát neked mi volt a taktikád, úgymond, hogy hogyan tudtad rábeszélni ezeket a cégeket, mert ez valóban így van, és valóban felismerül nyilvánvalóan egy ilyen adományozás, vagy akár egy ilyen szervezés kapcsán, hogy hát hiszen miért nem Magyarországon segítetek, nyilván nektek is nagyon sokszor feltették ezt a kérdést, de most inkább arról az oldalról nézzük, hogy hogyan tudod meggyőzni akkor ezeket a cégeket.
Ó, hát röviden csak annyi, hogy a Virágnak is maradjon egy kis idő.
Lesz,
hogy...
mert a Virág majd a személyes tapasztalataival fog minket elkápkáztatni.
Tehát az igazán az a motiváció a kulcsszó, és itt mi lehet a motiváció? Vagy egy cégvezetőnek van valami afrikai élménye, akár egy utazás kapcsán, vagy kötődik ahhoz a filozófiához, hogy tényleg a szegénységnél, ami Magyarországon is sajnos létezik, és a gyermekszegénységnél is, a háború szegénység az valami elképesztő módon más. Ezt annak idején még Jaksics Kata fogalmazta meg a legjobban, hogy azt el sem tudja képzelni az, aki nem járt még Afrikába, és egy menekült táborba, akár látogatás szintjén, az tényleg az döbbenet, az a pokol. És ezek valamilyen szinten megérintettek embereket, tehát akiknek volt afrikai élménye.
És a megfelelő embereket érintette meg akkor ezek szerint, akik olyan pozícióban voltak, hogy tudtak segíteni.
És akik ahhoz kötődtek még, hogy orvosi misszió, tehát esetleg a magyar orvos, az orvosi témához volt valami affinitásuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első két hónapban maroknyi cég, tehát a fél kezemen meg tudom számolni, tehát nagyon kevés cég, KFT volt az, aki adott. Inkább a magán élmények, tehát magánemberek kis adományai és személyes Afrika élményei indították el, mert azért van egy ilyen réteg Magyarországon, sajnos szűk réteg, azt mondhatom, de lelkes, tehát vannak most már visszatérő kisebb adományokat fizető, de mégis stabil adományozóink, és ezekből ugyan nem tudnánk orvosi missziót indítani, talán ide még elmondanám azt, hogy aztán mikor a második missziót elkezdtük szervezni, hiszen láttuk mekkora az igény, aztán a harmadik és a negyedik, akkor már az csak úgy jöhetett létre, hogy az orvosokat be kellett vonnom, tehát új motivációkat kellett szereznem. A magyar orvosokat megtanultam az átlagon felül tisztelni, mint amennyire tisztelünk orvosokat, hiszen akik jelentkeztek önkéntes munkára, azok közül többen partnereim lettek abban, hogy ők megszólítsák a környezetüket, és az ő személyükhöz kötődően kérjünk adományt, tehát az ő missziós részvételükre, mert így cégeket, magánszemélyeket ilyen direkt motivációval könnyebben lehetett ehhez a ügyhöz kötni. Általában véve az nem működik, hogy adjunk Afrikának, meg a szegény gyerekeknek, mert standard
nincs
válaszokat
kap. Hát meg nincs érintettség.
És így van, tehát nincs elég erős érintettség.
Hiába próbálod elmesélni, vagy elmagyarázni, az nyilvánvalóan nem olyan, és ahhoz, hogy valaki azért belenyúljon a zsebébe, ahhoz azért komoly motiváció kell. Amit mondasz egyébként, hogy még azon felül is tiszteli az ember ezeket az orvosokat, mint egyébként az orvosokat. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy nekem ugyanez volt mindig az érzésem, amikor időről időre hetente ugye bejelentkezett épp az aktuális valamelyik orvos, aki kint volt Kongóban, és ugye én mindig meg is kérdeztem mindegyiktől, hogy mi volt az a motiváció, amiért ő kimegy, és hát ugye semmi más nem lehet, csak a segítő szándék. Ezek az emberek csak azért mentek ki, hogy segíteni. Tehát abszolút egy ilyen misszionárius hozzáállás.
Ez úgyhogy a domináns,
ezúttal
igen,
is igen. Respekt mindenkinek, az összes orvosnak, aki kint volt. Még csak annyit a hírek előtt hogy ezek szerint akkor, akkor nem is terveztétek, hogy ez egy ilyen hosszú sorozat lesz, tehát egy missziót terveztetek, és abból aztán szerencsésen lett 4.
Nézd, Dóri, nem tudhattuk, hiszen amikor elindítottuk, nem volt mintánk, hogy ezt hogy kéne csinálni, meg az orvosok hogy reagálnak, meg egy hónap, vagy tehát semmiben nem volt előképünk, ezért minden magunknak kellett felépíteni, és hát mikor a kinti első misszió megvalósult, és sikeres volt, és a kinti koordináció, tehát az indiai kéksisakosok, az a parancsnokság, az a segítőkészség meg volt, ami alapvetően fontos most is, illetve kiderült, hogy mennyi emberen tudnak az orvosok segíteni aránylag kis költséggel, ha ezt kiszámoljuk, akkor egyszerűen az jött vissza, hogy várják az orvosokat, miért mennek haza, már letelik az egy hónap, és ezeket a folyamatos információkat kaptuk, és akkor azt mondtuk, hogy ez olyan hatékony segítség és olyan méltó dolog, hogyha lesznek orvosaink, lesz rá elég tehetségünk, tehát meg tudjuk a költség hátterét teremteni, és a kinti koordináció is rendelkezésre áll, tehát akkor ezt folytatnunk kell, azt éreztük, és ez a döntést meg is hoztuk, és így lett második, harmadik, illetve a negyedik misszió, és természetszerűleg már az ötödik missziót
szervezitek. Innen fogjuk folytatni, és természetesen Virágot is szóhoz fogjuk majd juttatni, mert hogy ő majd a személyes élményeit elmeséli nekünk, mert ő aztán igazán tudja, hiszen kim volt Kongóban, és ott koordinálta ezt a missziót, a kultúra világának a hírei következnek itt a Rádió Cafén, és aztán az Afrika Café folytatódik.
Rádió Café. Van barátod.
Újra. Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra és vidámabban vasárnap este 10-től éjfélig.
Feles hírek, kultúrvilág.
12 van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Bulicka Csillát halljátok. Szabadtéri programok idézik fel az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeit Budapest több forgalmas pontján. Az idei ünnepség sorozat már október 20-án elkezdődik. 3 napon át a Blaha Lujza téren, a Korvin közben, a Nyugati téren és a Moszkva téren fotókiállítást, valamint korabeli járművekből és élő szoborcsoportokból álló térinstallációkat láthattok. A helyszíneken mozisátrakat állítanak fel, ahol minden este 7 óráig korabeli archív felvételekből készült dokumentumfilmeket vetítenek. Az érdeklődők este óriási fényfestményeket is láthatnak. Október 23-a és 25-e között pedig a parlament is nemzeti színű ünnepi díszkivilágítást kap. Október 30-áig tart a Debreceni őszi fesztivál. Szinte minden műfaj képviselteti magát, a komoly zenétől az operetten át, a világzenétől az irodalomig. A tánc és a képzőművészet kedvelői sem maradnak program nélkül. Október 22-én ismét lesz frankofon filmészaka, 27-e és 29-e között pedig animációs napok az Apollo moziban. Mások mellett Liszt, Chopin és Schubert örökbecsű dallamai csendülnek fel hamarosan a Gödöllői Királyi Kastélyban. A fesztivál október 22-én este Hauser Adrián zongora estjével kezdődik majd a díszteremben. 24-én Szilasi Alex lép fel a Nemzetközi Liszt Ferenc Fesztivál zárónapján, 25-én vasárnap pedig Bogányi Gergelyt hallhatjátok. Jövő év január 17-ig Vajda Lajos kiállítás látható az Antwerpeni Szépművészeti Múzeumban. A fiatalon elhunyt festőművésznek ez az első önálló nyugat-európai tárlata. A tavalyi év végén a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett életmű kiállítás itthon már elindította Vajda Lajost a szélesebb ismertség felé, de ezt a célt szolgálja a most angolul és hollandul is kiadott Vajda album is. Ezek voltak a kulturális hírek, fél óra múlva a nap híreit hallhatjátok. Sziasztok!
Radio Café. In and out. In and out. We'll be right back.
Kaféban a kongói segélyakcióról beszélgetünk, ugye az orvosi misszióról, a háború gyermekei orvosi misszióról beszélgetünk, mert ugye ezt megszokhattátok, hogy hétről hétre bejelentkeztek maguk az orvosok, akik kigyógyítottak Kongóban, a menekült táborban. Nagyon-nagyon sok munkájuk volt, és nagyon-nagyon eredményesek voltak. De itt a stúdióban Kis Virággal és Pató Zsolttal arról beszélgetünk, akik a koordinátorai ennek a missziónak, hogy tulajdonképpen hogy is indul egy ilyen, mi kell ahhoz. És akkor Virágnak adnám most már át a szót, hiszen te nem is olyan régen kerültél bele ebbe a nagy munkába, és aztán be is dobtak a mély vízbe, azaz, hogy ki is dobtak Kongóba a mély vízbe. Egy fiatal lány hogy dönt úgy, hogy, vagy miért dönt úgy, hogy neki ezzel kell foglalkoznia, akár első körben Magyarországon?
Hát ez nem tudatos döntés volt, abszolút.
Véletlenül ott találtad magad?
Nem.
Az Afrikai Magyar Egyesület irodájában?
Nem, hanem az Afrika szeretet az valahogy így, nem tudom, gimnázium óta így bennem van, és valahogy mindig előjött az eddigi munkahelyeim során állandóan, hogy nekem Afrikába kell mennem, valamilyen értelmes dolgot csinálnom, segítenem. És az Afrika Magyar Egyesülethez úgy kerültem, hogy az elején önkéntesként, és akkor utána jött egy lehetőség, hogy akkor dolgozhatnék ott, és akkor hát szíves örömest, és végül is így az álmom vált valóra. A legnagyobb álmom pedig akkor, amikor kiderült, hogy akkor
te mehetsz ki Kongóba?
Kongóba, igen.
De akkor neked már volt rálátásod arra, hogy azért ez hogy néz ki, vagy milyen munkát igényel ez, vagy akár milyen személyiséget igényel az, hogy az ember oda kikerüljön, és állja ott a sarat.
Igen. Hát én csak remélni tudtam, hogy minden adottságom így megvan ahhoz, hogy ez így sikerüljön, és végül is sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök.
Mi kellett ahhoz, vagy milyen munkát végeztél először itthon, mielőtt kimentél?
Én fordításokat csináltam, beszélek franciául és angolul, és az elején fordítottam rengeteget. 2-3 hétig, és akkor utána.
Ezek a hivatalos levelezéseknek voltak esetleg a fordításaim?
Igen, 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 meg az Ildikónak segítettem a
Tordai, Ildikó.
Igen, a Tordai expedícióban, igen.
És akkor megjött a felkérés, igen, hogy pakold össze a bőröndödet, és irány Kongó.
Igen, arra nagyon emlékszem, mikor így a Zsolt csütörtök reggel azzal fogadott, hogy most egy visszavonhatatlan és azonnali választ adjak arra, hogy szeretnék-e menni.
Van rá 3 perced.
Igen, mínusz 10 másodperc is elég volt, úgyhogy igen, tehát egyből azt mondtam, hogy igen, tehát hogy így nem volt választás, azt kell mondanom, hogy igen, mert hogy az annyira így belülről jött, úgyhogy ez így eldöntődött egyből.
És nyilvánvalóan te végigkövetted az első 3 missziónak a történetét, illetve ismerted az orvosokat is. De igen, mostani a 4. misszióban is voltak olyan orvosok, akik először voltak kint gyógyítani.
Igen, elmondanám a nevüket, jó, mert szerintem kérlek, ez nagyon-nagyon fontos. Dr. Kutnyánszky Valéria, ő egy háziorvos, ő már dolgozott kín Afrikában orvosként, a többiek viszont nem, dr. Lengyelfi Zsuzsa és dr. Temesvári Csilla, és ketten voltunk koordinátorok szerbi indítésén. És ketten persze már jártak Afrikában, de hát ilyen kenyai szafari és Tunézia és ilyesmi, úgyhogy nagy élmény volt nekik így elsőre egy kongat. Ennél Afrikában már nem is lehetett volna menni, igen.
És akkor ilyenkor az úgy néz ki, hogy összeültél a 3 orvossal, és akkor együtt átbeszéltétek, hogy milyen betegségek azok, amikre lekint lehet számítani, milyen orvosságok kellenek ehhez, milyen felkészültség, akár ilyen lelki felkészülésben is részesítettek-e benneteket?
Az orvosokat a Zsolt készítette fel itthon, illetve az orvosok természetesen tájékozottak blogokból, fölkeresték az eddigi orvosokat is, tehát ez az itteni koordináció, tehát a Zsoltnak volt a feladata, hogy fölkészítse mindenféleképpen, tehát lelkileg, hát szakmailag így elmondta, hogy mikre lehet számítani, és tehát ez itt előtte megtörtént, igen. Én kint találkoztam velük először.
Te kint találkoztam az orvosokkal?
Igen.
Na most nagyon úgy tűnik, hogy ez hát ez nem is olyan nagyon nehéz dolog egy ilyen missziót így összerántani Magyarországon, természetesen mindezt idézőjelben mondom, de hogy kint Afrikában mennyire nehéz, vagy könnyű átverekednie magát egy ilyen csapatnak a kinti, akár bürokrácián, erről mi a tapasztalatod? Vagy a kinti szerveken, ugye hivatalos szerveken?
Hát igen, azt tudni kell, hogy Afrika iszonyatosan bürokratikus kontinens, ezen belül Kongó is. Hát voltak napi kis csatáink.
Annak ellenére, hogy ez már a 4. misszió.
Igen, igen, igen. A kis csatáink azok a helyi vezetőkkel, nem mindegyikkel, de egy-kettőbe így belefutottunk. Ugyanis vannak mindenféle érdek ellentétek, és volt olyan terület, ahol nem is szerették volna, hogy így dolgozzunk. Ugyanis vannak más orvosi segélyszervezetek, akik ugyan nem adnak orvosi ellátást, hanem csak gyógyszereket szoktak osztani, amit a kishatalmú helyi vezetők pénzért továbbadnak, tehát neki abból jövedelme származik. Úgyhogy futottunk bele ilyesmibe, hogy mi csak orvosi ingyenes ellátást adunk, és neki ez annyira nem fekszik, úgyhogy ő nem nagyon szerette volna, hogyha folytatnánk a munkát az ő területén is. Viszont és itt is nem is tudom eléggé megköszönni az ENSZ indiai katonáinak a segítséget, akik mindig elmondták, hogy a hadseregben nincs lehetetlen, tehát aznap is tudtunk dolgozni, mert az ő bázisukon, a tongói bázison tudtunk dolgozni, mert kialakítottak nekünk egy kis szaletti alatt egy orvosi rendelőt, és oda tudtak jönni az emberek. Tehát végül is minden megoldódott, de ezért voltak ilyen napi kis harcaink.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy effektív megpróbáltak megnehezíteni a dolgotokat, hogy akár oda se jussatok a menekültekhez, és gyógyíthassátok őket?
Hát konkrétan azt mondták, hogy ők nem szeretnék, hogyha mi ott dolgoznánk, igen.
És a közben volt fegyver a kezükben, miközben ezt
mondták? Nem. Nem, szerencsére nem.
Nem, de hát nyilvánvalóan kellemetlen helyzetbe kerültetek volna, hogyha nincs ott
igen,
egy fegyveres alakulat mellettetek, igen, aki nyomatékosítja a ti szándékotokat.
Igen, igen, tehát hogy a katonák nélkül a Kongóban soha, tehát volt meghívásunk Gomába, hogy menjünk el kirándulni, de aztán mondták, hogy azért 5 fehér nő ne nagyon utazgasson mindenféle kísérlet nélkül, mert azért ez nem annyira egyszerű. Lázadók és banditák mindenhol vannak, tehát hogy a katonák nélkül soha nem mentünk.
Akkor ezek szerint nem is volt olyan szituáció, amiben mondjuk úgy érezted magad, hogy nem is biztos, hogy jó tett, hogy eljöttem Kongóba?
Ilyen nem volt. Életemben először hallottam most fegyverropogást itt Kongóba, akkor egy picit megijedtem. Tudni kell, hogy a Kongóban a politikai és a katonai felállás eléggé bonyolult, és vannak az úgynevezett kormánykatonák, akik...
Mondhatni zavaros.
Igen. Akik nappal ugyanők nagyon kedves kormánykatonák, éjszaka viszont rabolgatnak és
fosztogatnak,
igen, mert fegyverük és lőszerük az van dögivel, viszont fizetést nem kapnak, és mondjuk egy kiló rizsen kéne egy hónapig élniük. Tehát ez a kormánynak az iszonyatos felelőtlensége miatt van, és ők éjszaka, hát nekik van fegyverük, ők elveszik a szerencsétlen, igen, lakosságtól azt, ami nekik éppen kell. És a mi fegyveropogást hallottunk, az is az volt, hogy egymás között nem tudom, ittak is nem tudom, és akkor ott lelőttek egyet maguk közül, tehát hogy nem tudom. Ilyesmi történt meg rablásnál, nyomatékosítva, akkor ők lövegőbe lőnek, tehát hogy ilyen volt. Azon én egy picit megijedtem, de aztán nem volt így semmi. Tehát a Monük, tehát hogy a Monüköt egyből értesítettük, és mondták, hogy semmi gáz nincsen, maradjunk otthon, és tényleg nem volt semmi, tehát hogy nem...
Hát ez megnyugtató.
Igen.
Így a zene előtt akkor ez egy megnyugtató végszó. Innen fogjuk folytatni, hogyha nektek lenne kérdésetek, akkor ezt feltehetitek. A 0629986-98-os SMS számom.
من زمان بعيد اشتاق لنجم
Kisvirág az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa és Pató Zsolt elnöki megbízott a vendége még a maradék pár percre, ami az Afrika Féből hátra van itt a Rádió Cafén. Az orvos, negyedik orvosi misszióról beszélgetünk, ami a háború gyermekei nevet viseli egyébként, és arról szól, hogy Kongóban, a menekült táborban orvosok, magyar orvosok gyógyítanak, és ugye most hazaérkezett már a negyedik misszió három magyar orvosa. Virág kinti koordinátor volt. Milyen betegségek, vagy milyen hangulat, vagy egyáltalán hogy kell elképzelni, mi vár ott az orvosokra, vagy egy koordinátorra, amikor ellátogat egy ilyen menekült táborba, Kongóba?
A hetünk az úgy nézett ki, hogy 5 napot környező falvakban gyógyítottunk, tehát nem Kivandzsában, hanem az eldugott falvakban, ahol nincsen semmilyen orvosi ellátás, vagy csak nagyon gyér. És 6. napon, tehát szombaton voltunk mindig a kivandzsai menekült táborban. Mindegyik elmondható, hogy malária, bélférgesség, szembetegségek, hasmenés, köhögés, az esős évszakban, az utolsó 1-2 hétben rengeteg ilyet láttunk, akik már tüdőgyulladásos kisgyerekekkel jöttek az anyukák, alultápláltság, néhány lőtsebbet is elláttak a doktornők, illetve nőgyógyászati és szexuális problémákkal is persze fordultak hozzánk. Ezen kívül a menekültáborban szorongásos tünetekkel alvatlanságra panaszkodtak, illetve étványtalanságra. Tehát akik ott élnek a menekültáborban, nekik rengeteg pszichoszomatikus betegségük volt, és ők azok, akik depressziót, nagyon rengeteg depressziós betegséget.
A depressziósok mit kaptak? Antidepresszánst? Tehát, hogy ők kaptak erre is gyógyszert, vagy pedig valahogy egy ilyen nagyon gyors pszichológiai segítséggel, beszélgetéssel próbáltatok rajtuk segíteni?
Hát próbáltunk beszélgetni, viszont erre nagyon túl sok idő és mód nem volt, igen. Tehát a depressziót annyira nem tudtuk így gyógyítani. A többi fizikai betegségén azokon igen, tehát azt így sikerült. Ami nagyon aranyos, meg így érdekes volt, hogy mikor visszamentünk falvakba, mert próbáltunk minden nap ugyanoda visszatérni, és hogy jöttek vissza az emberek az előző héten kapott kis orvosi vényükkel, volt egy aranyos néni, aki a kendőjéből vette elő, tehát ezt egy nagy becsbe tartották, hogy a fehér embertől kapott orvosi vénnyel vissza tud jönni, és tehát sok ilyen kontrollra, úgynevezett kontrollra visszajöttek az emberek, szóval ez nagyon ilyen megnyugtató volt, hogy végül is érdekli őket az egészségük, meg Afrikában van egy ilyen mondás, hogy a fehér ember keze az gyógyító hatású, úgyhogy...
Igen, de van erre ellenpélda is, mert nekem a Zsolt mesélt olyan történetet, amikor különböző érdekeknek megfelelően, és nyilván itt anyagi érdekekről beszélgetünk, azért megpróbálják a fehér ember gyógyító kezét egy kicsit odébb lökni. Meséltél egy történetet erről?
Igen, ez ahhoz kapcsolódik, és ezt én is most frissiben Virágtól hallottam ugye a negyedik misszió kapcsán, hogy én csak hivatalnokoknak hívom azokat a területi vagy bármilyen funkcióban lévő vezetőket, akik a nép az emberek fölött állónak tartják magukat, kinevezett hatalmuknál fogva, és az ő érdekük az a kis üzleti érdek, hogy adjatok ti csak gyógyszereket, pakoljátok le, mi majd azt elosztjuk, és gyakorlatilag eladják és üzletet csinálnak belőle. Tehát itt olyan történet volt, hogy fennállt annak a veszély, hogy esetleg ilyen egyes vezetők a nép körében elterjesztik, hogy ezek a fehér emberek, ezek nem gyógyító szándékkal jönnek. Tehát itt ezekre is oda kell figyelnünk, és itt a Virág már említette, még egyszer kiemelem én is, hogy voltak olyan beszélgetések, hogy az indiai parancsnokságon a vezetők védték meg a missziót, és tudatosították a helyi bizonyos emberekkel, hogy engedjék, és ne tegyenek keresztbe úgymond a missziónak, mert az emberekért van, az emberek tömegével jönnek, szükségük van a gyógyításra. Tehát ezt sikerült áthidalnunk, de ezekre is oda kell figyelnünk, ez az ellenmondásos helyzetnek a példái közé tartozik.
Jó, végezetül meséljetek arról, hogy akár ott Kongóban milyen munka van még hátra, tehát mi az a legégetőbb dolog, amin, akár esetleg betegség, ami még arra vagy betegek, akik arra szorulnak, milyen betegség az, amit még gyógyítani kell, tehát mi az, amit nem sikerült esetleg rendbe rakni. Tehát most túl azon, hogy nyilván a lelki folyamatok segítésében, vagy a lelki betegségek segítésében nem tudtok annyira közreműködni, de hogy a a betegségek, amiket felsoroltál, mi az, ami még arra szorul, hogy ezt folyamatosan kezeljék? Illetve mi történik ilyenkor a menekültekkel, amikor nincs ott senki? Tehát, hogy ők kapják a gyógyszerüket, vagy azért valaki ellenőrzi azt, hogy ők ezt szedik el, vagy ezt teljesen rájuk van bízva?
Ezt teljesen rájuk van bízva. Van az orvosok határok nélkül szervezet, akik hetente egyszer kilátogatnak, nem orvossal, hanem kiküldenek három ápolót, és ők a nagyon, nagyon sürgős eseteket tudják csak így ellátni, de orvosok akkor se látják a betegeket. És a Rucsurui Kórház, ami Kivandzsa mellett található, ott meg szinte csak a sürgős eseteket látják el, tehát az ilyen apró probléma, hogy malária, meg tüdőgyulladás, ilyenekkel így nem nagyon foglalkoznak. Úgyhogy...
Én még hozzátenném, hogy tulajdonképpen itt tömeges tüneti kezelésekről beszélhetünk elsősorban, és nagyon nehéz az okokat megszüntetni, hiszen a nem megfelelő tisztított víz hiánya a területen és a higiéniai viszonyok mindig azt eredményezik, és főleg a gyerekeknél, hogy a hasmenéses és az akut hasmenéses esetek, meg néhány más aránylag egyszerűen diagnosztizálható és tünetű eset, az ott mindig újra termelődik. Tehát amikor az orvosok most már, mivel visszatérünk orvosainkkal olyan helyszínekre, ahol már gyógyítottak, ezért próbálunk ebbe belevinni egy olyan pluszt, hogy ne csak tűzoltásszerűen segítsünk, fájdalmat csillapítsunk, tüneti kezelést, hanem próbáljuk az okot megszüntetni. De
megelőzés az fel sem merülhet.
Azt szoktuk mondani, hogy csodát nem tudunk tenni, gondolkozunk már azon, és próbálunk erre is erőforrást találni, hogy e felvilágosító programon keresztül, tehát csak olyan egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy a kézmosás jelentősége. Tehát amikor az anyák a gyerekekkel állnak sorba a rendelésre, a kezelésre várva, akkor tudjunk segíteni abban, hogy képeken keresztül egyszerű kommunikációval fölhívjuk a figyelmet, hogy már az is segít, hogyha erre jobban odafigyelnek. Tehát ott olyan szinten van, olyan tudati állapot van az egészségük, a higiéniai viszonyok tekintetében, hogy még ezzel is segíthetünk, és tervezzük is különböző felvilágosításokat. Tehát ennek az orvosi missziónak azért most, hogy már többet és az ötödiket is indítjuk, mindig próbálunk olyan pluszokat beletenni, ami valós, hosszú távú, ugye van egy jó szó, hogy fenntartható fejlődés, fenntartható segítséget ad. Ez lenne az igazi cél, de egyszerre és azonnal persze, még egyszer mondom, csodákat nem tudunk tenni, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva viszont mindent megpróbálunk megtenni, és ezért a betegségek, ahogy az első, második, harmadik misszióban ugyanazokat mondhatjuk el, mert ezeket, még egyszer mondom, az emberek tömegeiben az okot még nem sikerül megszüntetni, a betegségek okait, hanem tüneti kezeléssel tudunk többségében egyelőre segíteni még.
Lesz-e ötödik misszió?
Igen, természetesen. Sőt, már novemberben terveztük, és el is tudtuk volna indítani, hiszen orvosok jelentkezésben nincs hiány. Három orvosra tervezünk most is, de 3x3 orvost is tudtunk volna vinni. Az esős évszak és pont a virágék és a doktornők beszámolója alapján olyan horrorisztikus helyzetet eredményezett, hogy gyakorlatilag ott az utakat elmossa az eső, most még csak délutánonként volt, de már így is volt, hogy kockázatos volt kimenni, mert nem tudja az ember, hogy hegyekből vissza tud-e ugyanazon az úton jönni, vagy több napra ott ragad. Tehát az orvosaink, a misszió tagjainak a testi épsége érdekében sem szabad kockáztatnunk, amellett, hogy aki jeepet ad bérbe, az a cég, akitől bérelnünk kell, hogy eljussunk, az nem fogja odaadni az autót, meg a sofőrt, mert félti, és a katonák is felhívták a figyelmünket, hogy ők védelmet ugyan adnak, és állandóan velünk jönnek.
De nem
vállalják
a felelősséget.
De nem minden esetben, hiszen ott még akár katonai járművek is beragadhatnak, és nem tudnak, tehát így kell ezt elképzelni. Úgyhogy az a lényeg, hogy november-december az esős évszak, egész nap esik az eső, sokszor napokig, akár hetekig. Ott azt kellett tehát tennünk, hogy januárban
mentek.
Az ötödik missziót elindítjuk, terv szerint ismét három orvossal, és ez ugye várjuk az orvosok jelentkezését, hiszen mindig újra kell megbeszélnünk, hogy az adott időszakra ki az, aki tényleg le tudja szervezni az életét, és ezért folyamatos ez a munka is, és kapcsolattartás, a másik pedig természetesen az adományok, amiért mindig nagy küzdelem megy, hogy egy-egy missziónak a költségvetését meg tudjuk teremteni, úgyhogy a honlapunkon keresztül, nem tudom én mondjam-e, www.ahu.hu várjuk az adományokat. Az
illetve ottani... a jelentkezést, és az információt mindenki ott meg tudja találni, illetve egy blogot is talál az a misszió munkájáról. első kézben mondhatni. Így köszönjük szépen, vagy köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Virág Patózs volt ott a vendégem.
Köszönöm szépen.
És további nagyon jó munkát kívánok akkor nektek. Nagyon gyorsan egy kis kulturális ajánló, dr. Cselászló és György Zsombor Szomszédunk Afrika című fotókiállítása. Október 22-én nyílik Maglondon, a Magházban. Ez a szomáliai menekültek sorsát mutatja be ez a fotokiállítás. Aztán lesz az Írószövetség székházában október 28-án 6 órától Kármán Marian Afrika hangjai irodalmi sorozata. És szintén október 28-án 6 órától itt lehet választani, aképpen szerencsén tartózkodik a Rákóczi Vár Színház termében Bújj Trütkó Menekülés a pokolban című könyvének a premierje látható. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az Afrika Féta Rádiókafén, a Music Café Instant következik most itt a Rádiókafén, utána pedig egy órától a Soul School. Sziasztok!